Török Gábor politikai elemző az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést most felvételről hallják, délután egy órától rögzítettük. Az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Mikor jön el a kormány képesség kérdése ellenzéki oldalon?
Hát azt gondolom, hogy ez ennek a folyamatnak egy nagyon késői állomása lehet, és nyilván a kormány oldalnak, a jelenlegi kormány oldalnak folyamatosan az érdeke, jól felfogott érdeke, hogy erre irányítsa rá a figyelmet, nyilván, hiszen az ellenzék ebben a helyzetében is, amiről most beszélünk, nyilvánvalóan olyan eltérő politikai tartalmakkal, elképzelésekkel, gondolatokkal rendelkezik, amelyek alapján a közös kormányzása, vagy az együttműködése irtózatos nehézségekkel járna, sőt, nagyon könnyen lehet, hogy teljes kudarcba torkolna. Ugyanakkor szerintem ma megérett a helyzet arra, és nem is csak ma, hanem hát azért ennek van folyamatai, vagy fokozatai, hogy nagyon sok olyan választó van Magyarországon, személyes tapasztalatom alapján is mondhatom, ezt meg a kutatásokat is, és valamelyest ezt támasztják alá, tehát nem kormánypárti szavazó, hanem ellenzéki szavazó, akit egyszerűen ez ma már nem érdekel. Tehát ugye itt két kérdés merül fel, az egyik az, hogy mi a fontosabb, az, hogy hogyan kormányoznának ezek az ellenzéki szereplők, vagy az, hogy maradjon-e a mostani kormány hatalmon. És azt tapasztalom én is, és mondom még egyszer a kutatásokban is ezt lehet látni, hogy nyilván az ellenzéki szavazók között egyre jelentősebb azoknak a tábora, akiket egyszerűen ma már az nem érdekel, hogy milyen koalíció vagy milyen megoldás jönne ki mondjuk egy DK-tól a Jobbikig tartó politikai palettából, hanem alapvetően csak az érdekel, hogy a Fidesz kormányzása ne folytatódjon, és ezért tulajdonképpen bármire hajlandóak és bármit képesek támogatni, bármilyen konstrukciót. Hogyha ez felerősödik, nyilvánvalóan az lehet az a helyzet, ami közelvéhet ahhoz, hogy akár egy kormányváltáshoz, akár a jelenlegi koalíció, vagy jelenlegi kormány jelentős választási esélyének gyengüléséhez. Ettől szerintem még mindig messze vagyunk. Nyilván ez látszott 18 áprilisában, hogy szintén a politika elit is és a választók is messze vannak, de ha történetileg nézzük, 10-től indulva, a 10-es és a 14-es választást a 18-as mellé helyezve, akkor azt látjuk, hogy a választók egy jelentős része eljutott eddig a gondolkodásig. Az, hogy mondjuk a Jobbik pártként és egyéniben eltérő, jelentősen több százezer szavazattal eltérő támogatottsággal rendelkezett a választásokon, az azt mutatta, hogy ez a taktikai szavazás működött. Ugyanezt Budapesten is lehetett látni az ellenzéki pártok között, tehát hogy olyan pártok jelöltjei, mint a DK, amelynek az országos támogatottsága, vagy a teljes populációban vett támogatottsága, az 5-10 százalékos sávban mozgott, képesek voltak egyéni mandátumot szerezni, az is azt mutatta, ugyanezt láttuk, még egyszer mondom, vidéken például a Jobbik jelöltjei esetében, hogy lényegesen, tehát hogy van egy olyan választói közeg, akit nem érdekel az, hogy az induló jelölt az milyen ellenzéki párt jelöltje, és hogy ebből mi fog kisülni, hogyha ő nyeri a választást, csak az érdekli, hogy ne a Fidesz nyerje a mandátumot. Ez bizonyos értelemben a centrális erőtér megingásához, és végül talán egyszer majd a megszűnéséhez vezető útnak egy fontos állomása, de nyilván ez egy lassú folyamat szerintem, és ezt látjuk is, egy lassú folyamat, érési folyamat.
Ellenzéki politikusok érése az mikor juthat el oda, hogy azt mondják, hogy tudom, hogy nem fogok tudni veled együttműködni, de mégis úgy teszek, mintha tudnék, hogy megnyerem a választásokat. Pedig tudom, hogy nem fog menni. Érdemes ilyet számon kérni? Ezt a felelősséget, vagy ez nem politikai kategória?
Hogyne, szerintem érdemes, és ha egy héttel ezelőtt beszéltünk volna, akkor csak cinikus válaszaim lettek volna erre, vagy olyanok, amelyek ennek a helyzetnek a reménytelenségét hangsúlyoznak. Az, ami mostanában történik, az pont azt mutatja, mintha valami ilyesfajta felismerés megtörténne, bár még egyszer szerintem itt alapvetően nem az a kérdés, hogy mi lesz utána. Ma láthatóan az ellenzéket nem az érdekli, hogy egy kormányváltás utáni helyzetben milyen szakpolitikai programokat lehet megvalósítani, vagy hogyan lehet együttműködni. Ma az ellenzék célja az a kormányoldal gyengítés, és esetleg valami fajta hatalomváltás lehetőségének megteremtése. Itt tart ez a gondolkodás, de azt hiszem, hogy 8 év, és majd ugye 2022-re 12 év ellenzéki lét után nagy valószínűséggel ez a reális forgatókönyv az ellenzék számára.
Melyek lesznek mostani ismereteink szerint, ismeretei szerint a legfontosabb legfontosabb változások az európai politikai szintéren? Parlamenti választásokhoz kell kötni az európai parlamenti, vagy számolni kell olyannal, hogy Angela Merkel ideje lejár. Emmanuel Macronnal nem tudjuk, mi fog holnap történni. Olaszországban tüntetések vannak.
Szerintem itt két dimenzió van, ugye az egyik valóban ez a nemzetállami szint, amit úgy látom manapság, mintha egy kicsit alulértékelnének, de nyilvánvalóan akik ismerik az Európai Unió működését, azok tudják, hogy azért az alapvetően lényeges kérdések mégiscsak ezen a szinten dőlnek el. Tehát az egyik, amire igazán figyelni kell, az, hogy az egyes, és különösen a fajsúlyos nemzetállamokon belül mi történik. Itt valóban a francia és a német politika változásai, vagy lehetséges változásai kulcskérdést jelentenek. Ugyanakkor őszintén szóval, még ha tárgyilagosan is próbáljuk elemezni azt, hogy mi történik Franciaországban és Németországban, tehát nem az a célunk, hogy manipuláljuk a magyar közvéleményt, hanem az, hogy valóban megnézzük, hogy mi történik, megértsük, akkor is nehéz helyzetben vagyunk, mert szerintem a német belpolitika változásaiból, meg a francia belpolitika eseményeiből is egészen ellentétes következtetéseket le lehet vonni. Mondjuk például Magyarországon, vagy a Magyarországon használatos elemzések egy jelentős része a német belpolitika kapcsán azt emeli ki, hogy a hagyományos politikai erők elveszítették a támogatottságukat, és a radikális jobboldal erősödik, vagy az orbánista radikális jobboldal erősödik, ami egyébként bizonyos értelemben igaz, vagy legalábbis vannak olyan eredmények, amelyek alapján lehet ilyet mondani, hogyha az AfD nem is tört át, de nyilvánvalóan a korábbi évekhez képest jelentősebb a támogatottság, a tartományi választások is ezt mutatják, és azt is lehet látni, hogy az SPD, tehát a szociáldemokraták egyáltalán nem állnak jól, és a konzervatívoknál is van, ahol azért inkább stagnálás, de van, ahol visszaesés tapasztalható. De akkor itt jön a képbe, hogy na de mi van például a zöldekkel, amely politikai erő manapság Németországban a második legerősebb politikai erővé vált, hogy ezt hogy tesszük be ugyanebbe a képletbe. Tehát, hogy arra akartam utalni, hogy annyira hektikus az európai belpolitika, még a nemzetállami szinteken belül is, hogy nehéz lenne ma például azt megmondani, hogy mondjuk egy következő német parlamenti választás, az vajon inkább a radikális jobboldal, vagy éppen egy liberális, zöld, valami fajta centrum politikai erőnek a megerősödését hozhatja, vagy hogy például a hagyományos nagy politikai erők, azok mennyire gyengülhetnek tovább. És Franciaországban is, ugye, ha kinyitjuk az újságokat, akkor az egyikben azt olvassuk folyamatosan, hogy Macron már véggel gyengült, és a támogatottsága az bezuhant. Majd azért, ha megnézzük ezeket a felméréseket, akkor azt látjuk, hogy kétségtelenül gyengült Macronnak a támogatottsága, de hát az a gyengülés az olyan gyengülés, ami alapján még ma is azt mondanánk, hogyha most mondjuk a radikális jobboldal jelöltjével Marine Le Pennel szemben menne egy második fordulós elnökválasztáson, akkor nagy valószínűséggel megnyerné, hiszen ismerve a többi politikai erőnek ez a helyzethez való viszonyát, akkor azt látjuk, hogy hát nehéz más konstrukciót elképzelni, mint hogy az egy Macron újrázás lehetne. De persze még sok idő van a következő francia elnökválasztásig, ahogy a német parlamenti választásig is, de nem egyértelmű ez a helyzet. Tehát azt lehet látni, hogy van egy forrongó szituáció, amiből én most egyformán látok jeleket arra, hogy akár radikális jobboldal irányából, akár egyébként éppen egy liberális zöld irányból erősödhet ez az európai tér. Ugye ma is az a helyzet, hogy miközben hosszú időn keresztül nagyon erőteljes volt az az állítás, hogy a liberális politikai erők milyen borzalmasan gyengülnek, most meg pont azt lehet látni, nemzetállami szinten meglehetősen szép számban vannak liberális miniszterelnökök, és amúgy egyébként a liberális párt, vagy a liberális európai szövetség az egy erősödésre számíthat az európai parlamentben. Ezt nehéz értelmezni, hogy lehet az, hogy egyszer erősödik a radikális jobboldal, meg mondjuk egyszer erősödik egy liberális zöld tábor. Tehát azt szerintem, ami kitűnik, az, hogy a hagyományos, hogy megszokott politikai keretek recsegnek, ropognak, ez nyilvánvaló, hagyományos politikai erők, akár mérsékelt jobboldal, akár mérsékelt baloldal gondban vannak nagyon sok helyen, de persze nem mindenhol ugyanez a recept, de mégis azt lehet látni, hogy miközben a hagyományos politikai rendszer vagy pártrendszer változás előtt áll, nem látjuk. De azt lehet látni, hogy nem látjuk, hogy milyen irányba történhet meg ez a változás. Ezért lesz nagyon fontos az európai parlamenti választás, mert az ad majd egy összképet, ami alapján majd nyilvánvalóan egy önmagát erősítő képként fogjuk azt látni, hogy vajon ez az irány ez inkább a baloldali liberális, vagy inkább zöld, mert baloldalt kevésbé mondani, liberális zöld politikai erőknek az erősödése, vagy a radikális jobboldalnak, vagy mégiscsak a mérsékelt pártok meg tudják tartani a pozíciójukat. Ez egy nagyon fontos pecsét lesz szerintem ezeken az elemzéseken, hogy melyik az, amelyik inkább hitelesnek tűnik, és melyik, amelyik kevésbé.
Az illegális migrációhoz való viszonyulás kérdése az nem jó gondolati mankó ahhoz, hogy megértsük a folyamatokat? Magyarán nem ez lesz a legfontosabb kérdés, amihez viszonyulniuk kell a politikai erőknek?
De, ez egyik legfontosabb kérdés, ugyanakkor hát az a nagy helyzet, hogy ha végig tekintünk Európa országaiban, akkor itt sem olyan egyszerű a kép, mint ahogy azt időnként itthoni elemzésekben látjuk. Tehát ugye nyilván az egy nagyon egyszerű dolog, hogy felosztjuk az európai pártokat migráns ellenesekre, meg migráns simogató politikai erőkre, és nyilván elképzeljük, hogy azok, akiket szeretünk, azok az egyik, a másik meg a másik oldalon van, és akár így balra és jobbra is felosztjuk a politikai szférát, de hát a helyzet az, hogy az ehhez a kérdéshez, vagy erre a kérdésre adott válaszok, azok nagyon eltérő mintázatokat mutatnak. Tehát sok helyen azt látjuk, hogy például pontosan baloldali vagy liberális politikai erők radikalizálódnak például ebben a kérdésben. Most ezt nem negatív, hanem leíró formában használom ezt a fogalmat. Tehát, hogy ők azok, akiknek a politikai programja mondjuk a migráns ellenességben megerősödik, vagy a nem tudom, az egész kérdéshez való hozzáállásában változáson mentek keresztül. Nagyon sok helyen azt látjuk, hogy éppen a mérsékelt jobb oldal, amelyik a radikális jobb oldaltól félti a politikai programját, az rátesz egy lapáttal ebben a kérdésben. Tehát, hogy én nem látom azt az egyértelmű, tehát ez nem egy olyan kérdés, mint a nem tudom, a hagyományos nagy politikai kérdéseknél, ahol a pártok ne válthattak volna álláspontot, mondjuk nem tudom, egy tőkés munkás kérdésben nyilván, egy elosztási kérdésben nyilvánvaló volt, hogy a baloldal és a jobb oldalnak mi a viszonya, hanem sokkal inkább azt lehet látni, hogy egy eseti okok, vagy stratégiai, vagy taktikai okok alakítják azt, hogy milyen mintázatokat mutatnak az egyes pártok. Mondhatom Csehország példáját, amelynek kevesen ismerik ide azon, de hát amelynek a miniszterelnöke és a legnagyobb kormánypártja, az a liberális pártcsaládhoz tartozik az Európai Unióban, és mégis nagyjából a magyar kormánypárthoz hasonló kérdésként kezeli a migrációt. Nem teljes mértékben, de azért jelentős mértékben. Szóval, hogy igen, a migráció fontos lesz szerintem, kétségtelenül fontos lesz, de ne azt tanácsolnám a hallgatóknak, hogy ne abban a leegyszerűsített keretben kezelje ezt, mint ahogy ezt itthon megpróbálják nagyon sokan számunkra értelmezni. A migráció át fogja szőrni az európai politikát, és jelentős szerepe lesz, de azért a legutóbbi nemzeti választások azt mutatták, hogy a migráció mellett nagyon sok más téma legalább ekkora hangsúlya szerepel. Ugye a svéd parlamenti választás előtt például mindenki azt gondolta, hogy ez egy kérdés fogja meghatározni. Hogy ez elemi erővel fogja meghatározni, és majd a svéd radikális jobboldal erőre törését ezzel fogjuk magyarázni. Ehhez képest azok a kutatások, amelyek azóta elkészültek választásokhoz kapcsolódóan, azok azt mutatják, hogy igen, a migráció a korábbiaknál fontosabb volt, de vannak témák, amelyek a választókat továbbra is legalább ilyen fontos, ennyire érdeklik, ennyire hangsúlyosak, oktatásról, egészségügyről, családpolitikáról, szociális kérdésekről is lehet beszélni. Szóval, hogy igen, de a kérdésre nem lehet nemmel válaszolni, szerintem, amit feltett, de azért a helyzet nem ennyire egyszerű.
Jó, de akkor ebből a nem egyszerű helyzetből azt hogy lehet kikövetkeztetni, hogy egy európai parlamenti választás után milyen kérdésekben lesz Európának egy másik iránya, ha azt tényként taglaljuk, hogy a migrációhoz valahogy mindenkinek viszonyulnia kell. Mihez még?
Hát ez szerintem megmondhatatlan. Tehát amíg nem tudjuk, hogy milyen többség fogja az Európai Uniót irányítani, addig nem tudjuk elmondani, hogy ez a változás milyen irányú lehet, és teljesen ellentétes irányú is lehet. Tehát ezt szeretném újra hangsúlyozni, hogy ma nem kizárt az sem az előrejelzések alapján, hogy például a néppárt kikerül az európai döntéshozatalból. Ugye nyilván nagyon fontos azt tudni, hogy hogyan történik az Európai Unió irányítása. Tehát van egy parlamenti többség, amelyik az Európai Uniót irányítja, és nyilvánvalóan a miniszterelnökök tanácsa mellett ugye ott van az Európai Bizottság. Ha valakinek a parlament és a bizottság esetében sikerül megteremteni azt, hogy a többség mögötte álljon, akkor, és valaki nem tagja ennek a többségnek. Hiába van amúgy egyébként, nem tudom, egyharmadnyi befolyása a parlamentben, az annak valójában a döntéshozatalra gyakorolt hatása legfeljebb nemzetállamokon keresztül tud megjelenni. Tehát ha például a liberálisok, baloldal, vagy bárki más a mérsékelt konzervatívokon kívüli erő többséget tud összehozni, akkor a konzervatívok akár abban a helyzetben is kerülhetnek, hogy kiesnek a döntéshozatalból. De az is lehet, hogy ez történik meg a baloldallal, és mondjuk a konzervatívok erősödnek meg olyan mértékben a néppárt, vagy akár a radikális jobb oldallal együtt a néppárt. Tehát nagyon sok formáció elképzelhető ma. Ilyen találgatások a korábbi választások előtt is voltak, de ezeknek a realitása szerintem a mostanihoz képest, a mostani prognózisokhoz képest sokkal csekélyebb volt. Tehát ha visszagondol az 5 évvel ezelőtti választás előtt, mindenki előre mondta, hogy nagyjából milyen politikai többség fogja irányítani Európát. Nem voltak igazán lényegi kérdések, azon belül merültek fel kérdések terminusokban, kié lesz az elnöki pozíció, a bizottság esetén hogyan alakulnak a mandátumok, de nem volt kérdés az, hogy mondjuk a radikális jobboldalnak lehet-e ráhatása a döntéshozatalra, vagy a liberálisoknak milyen befolyásuk lehetett. Nyilvánvaló volt, hogy ők mind ellenzékben fognak politizálni. Ma nem ennyire nyilvánvaló. És ez szerintem fontos, mert nekik sajátos témáik vannak, meg sajátos irányaik. Tehát amikor csak azt mondjuk, hogy, és ez nem annyira leegyszerűsített, mert ez szerintem valóban létezik, hogy mondjuk föderális Európa versus nemzetállamok Európája. Ez például van. Míg a migráció esetén nem mondható annyira balra-jobbra. Ez itt mondható. Tehát kétségtelenül elmondható, hogy mely pártok a föderális Európa pártján és mely pártok a nemzetállami Európa pártján vannak. De hogy merre megyünk ebben az irányban, azt alapvetően befolyásolja, hogy milyen többség lesz a parlamentben, és milyen többség irányítja majd a bizottságot.
De a föderális Európa, meg a nemzetállami Európa, ez mozdíthatatlan ideológiai álláspont ezeknél a pártoknál? Vagy ez is olyan, ami majd alkalmazkodhat az idők folyamán egy másik helyzethez?
Szerintem ez inkább meghatározó, tehát inkább világnézetileg indokolható. Szerintem a migrációhoz való viszonyban, bár ott is nyilván kimutatható ez a világnézeti szint, sokkal rugalmasabbak lehetnek a politikai erők, ahogy legalábbis ezt látjuk. Én azért azt kevésbé tapasztalom, hogy a pártok ebben a kérdésben, tehát az Európa jövőjét illető kérdésben ilyen jelentős változásokon mennének át, hogy valaki teljesen mást képviselt korábban, és aztán egy idő után a másik politikai tábort erősíti. Ilyet a migráció kapcsán láttunk szerintem az elmúlt időszakban, ebben a másik kérdésben viszont nem, és őszintén szóval a migráció kérdését is azt hiszem, hogy valahogy be lehet majd rendezni ebbe a föderális nemzetállami Európa kérdésbe, tehát én ezt tartom igazán lényeges kérdésnek, sőt hosszú távú kérdésnek, tehát hogy mi lesz az Európai Unióval, mint konstrukcióval, lehet-e tovább haladni ezen az úton, vissza kell lépni ezen az úton, vagy mondjuk egy ilyen konfederációs szintet kell elfogadni realitásként. Ezek nagyon lényegi kérdések, ezek a meghatározó kérdések.
Ezek a nagyon lényegi meghatározó kérdések lefordíthatók magyarra, hogy mi lesz velünk, hogyha konfederális irányba megy tovább az Európai Unió? Hát itt fogunk ülni akkor is, nem?
Nyilván itt fogunk ülni akkor is, de hát azért ennek nagyon komoly jelentősége van, mind a döntéshozatali szinteket tekintve, tehát hogy a nemzetállami szuverenitás az hogyan alakul, mennyire kell közösíteni vagy nem közösíteni ezeket a döntéshozatali szinteket, tehát hol hozzák azokat a döntéseket, amelyek az Európa sorsát meghatározzák, mennyiben van ebben nemzetállami autonómia, és nyilván abban is, hogy az egész európai projekt vagy terv az hogyan alakul, mind az európai közös pénz esetében, mint a pedig az európai közös gazdasági tér tekintetében, és nyilván ebbe beleértve a Magyarországnak jutó Európai Uniós támogatásokat, forrásokat is. Tehát ezek lényegi kérdések, ráadásul ugye az új költségvetési ciklus tervezése kapcsán is sem lényegtelen az, hogy mondjuk például ebben az egész folyamatban hogyan tekintenek azokra az országokra majd, az Európai Unió döntéshozatalában hogyan jelenik meg azoknak az országoknak a fejlesztési kérdése, amelyek alulfinanszírozottnak vagy fejlesztésre méltónak találtatnak. Ezek nagyon nem lényegtelen, magyar szempontból sem, akár egy magyar gazdálkodó szempontjából sem lényegtelen kérdések.
Önkormányzati választások is lesznek, amiről az elején leszögezte, hogy ez egy más jellegű és más téttel bíró választás a belpolitikában. Megmaradhat-e az ellenzéki összefogás addigra?
Hát én inkább azt gondolom, hogy talán visszaállhat-e, mert most nagy valószínűséggel az európai parlamenti választás az külön utakra fogja vinni az ellenzéket. A kérdés az, hogy mindazok után, ami eddig történt az ellenzékkel, 14-ben, 18-ban, és történik nap, mint nap, azok után az ellenzék felismeri-e azt, hogy számára nyilvánvalóan egy egyfordulós választáson csak akkor van esély, hogyha köt valamilyen átfogó megállapodást. Én ebben egyáltalán nem vagyok biztos, különösen az eddigi tapasztalatok alapján, hogy ez megszülethet. Ugyanakkor azért azt rögzítsük, hogy míg a parlamentin azért mégiscsak ugyanaz a tét, tehát ugyanazért a parlamenti mandátumokért folyik a harc, és ezért sokkal nehezebb lemondani helyekről. Tehát azt mondani, hogy mi nem indítunk ebben a 22 egyéni választóközben, sokkal nehezebb, nyilván nem csak azért, amit mondok, hanem választástechnikai okok miatt is. Lásd például a töredékszavazatok kérdése. Itt az önkormányzatén nem ugyanez a helyzet, mert mondjuk ott van 23 megyéjugú város polgármesteri pozíciója. Nyilván, hogyha én egy 5-10%-os párt vagyok, akkor nem lemondok lehetőségekről akkor, amikor együttműködést kötök másokkal, mert nem az a helyzet, hogy akkor mind a 23-ra esélyes lennék, hanem nullára vagyok esélyes. Ellenben, ha kötök egy megállapodást a többi ellenzéki párttal, és ebben mondjuk két helyen én indíthatok úgy polgármester jelöltet, hogy abban a többiek támogatnak, akkor az egyik esetben a nulla a kérdés, a másik esetben a kettő. Tehát sokkal jobban motiválja az ellenzéket az önkormányzati választás, az együttműködés, sokkal racionálisabb. Még a parlamenti választáson nagyon sok minden ellene dolgozik. Itt nagyon sok, könnyű átlátni, hogy nyilvánvalóan ez megéri az ellenzéknek. Ezért el tudom képzelni azt, hogy az önkormányzati választásra lesz ilyen megállapodás, nyilván nem teljes körű, hülyeség is az ellenzéknek minden egyes polgármesteri pozícióról megállapodni, de mondjuk a 23 megyejogú város, a fővárosi kerületek, Budapest ugye a legnehezebb helyzet, mert ott nem többet lehet elosztani, hanem egyet. Budapesti főpolgármester jelölti helyből egy van, de megyeigú városokból nem. Ugye ma az a helyzet, hogy az ellenzék minimális számú megyeigú városi helyel rendelkezik, ugyanakkor, hogyha egy ilyen megállapodást kötne, és továbbra is azt látnánk, hogy nagyjából egy ilyen fele-feles támogatottságban van a Fidesz és az ellenzék, akkor azért az ellenzék a 23-ból egy 8-10 megyéjogú város polgármesteri pozíciójára szerintem helyből esélyes lehetne, ami azért egy nagyon más helyzetet okozna, vagy eredményezne a magyar belpolitikában, ha nem is jelentős átalakítást hozhatna, de azért lenne jelentőség.
Mi dönthet vajon Budapesten? Az esélyesség képe és a folytonosság, aminek van ereje, vagy a protest szavazatok hangulata?
Hát szerintem leginkább ami dönt az, hogy mi történik addig. Tehát, hogy ebben a csapda helyzetben, amiben ott az ellenzék van, abból tud-e bármilyen értelmes kimenetet előállítani úgy, hogy a végén egy esélyes ellenzéki jelöltje legyen Tarlós Istvánnal szemben, aki ráadásul egy nagyon jó jelölt a Fidesz szempontjából, abban az értelemben, hogy ott azon a Budapesten, ahol nyilván országos átlagát tekintve a Fidesz a leggyengébb, ő hozzá tud tenni a Fidesz támogatottságához, különösen, hogy a Jobbik szavazótáborában Tarlós Istvánnak komoly tartalékai vannak, ezt láttuk korábban is, tehát ő esetében nem a Fidesz budapesti átlagát kell néznünk, hanem ő esélyes arra, különösen, hogy gyenge az ellenzéki jelölt, hogy még ennél több, magasabb támogatottságot hozzon. Na most őt megverni, ez egy kifejezetten nehéz feladat szerintem az ellenzék szempontjából. Amit eddig láttunk ebben a folyamatban, az nagyon nem azt erősíti, hogy az ellenzéknek esélye lehetne. Radikálisan kellene az ellenzéknek megváltoztatnia itt a mozgásterét. Csak még egyszer mondom, Budapest sokkal nehezebb helyzet, már nem kerületi, hanem főpolgármesteri szinten, mert itt egy mandátum vagy egy pozíció, potenciális pozíció elosztásáról van szó, és nehéz alkut kötni. Alkut országos tekintetben lehetne, hogyha ebbe Budapestet is be tudják venni az ellenzéki pártok, csak ennek még nincs itt az ideje, mert nyilván a szereplők előbb meg akarják várni az európai parlamenti választást, hogy akkor mondhassák azt, hogy hát hiszen mi ennél sokkal nagyobbak vagyunk, mint amekkorának látszunk. Ezért szerintem igazán május után lehetnek érdemi események vagy fejlemények ebben a kérdésben, csak hát az már nagyon késő kampányolni, és meggyőzni a fővárosiakat, hogy az a jó jelölt, akit állítottunk.
Előválasztási technikának lehet ebben szerepe? Ez egy jó módszer? Még sose próbáltuk.
Tehát kockás papíron az előválasztás jól működik, és vannak országok, ahol jól működik. Amit Magyarországon eddig láttunk, az inkább kabaré. Nyilván nem próbálták még meg, hanem legfeljebb egy kommunikációs eszközként használta mindenki. Én erőteljesen kételkedem abban, hogy most, amikor még nem érdekelt senki abban, nyilván leszámítva azt, aki esetleg nyerne, hogy legyen előválasztás, akkor ebbe bele lehet vinni mindenkit, azokat is, akik ellen érdekeltek abban, hogy most legyenek. Tehát szerintem az előválasztás az valami olyasmi, amiről mindig beszélünk, de nagy valószínűséggel soha nem lesz.
Az elmúlt egy órában Török Gábor politikai elemző volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megtekinthetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.